Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, a második rész 42. versétől a 47. versig terjedő igeszakaszból. A következőképpen. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán és szívünk befogadásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk ezért. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért ezen a vasárnapon itt lehetünk te előtted. Köszönjük neked a veled való közösségnek a lehetőségét. Köszönjük, hogy megszólíthatunk téged. Köszönjük, hogy mindazokkal, akik téged szeretnek, Úr Jézus, egységben lehetünk, és egy szívvel és egy lélekkel dicsőíthetünk téged. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te gondoskodtál rólunk az elmúlt héten is, a testi-lelki szükségeinket te töltötted be. Köszönjük neked, hogy velünk voltál, hogy megőriztél, hogy te vezérelted el a lépteinket ide a te házadba. Köszönjük, hogy fizikálisan is mellettünk voltál, megőriztél ebben az időjárásban is, hogy ideérhettünk épségben, egészségben. Köszönjük neked azt, Úr Jézus, hogy nem csak a táj lehet odakint havas és fehér és tiszta, hanem te azt ígérted, hogy ha veled közösségben vagyunk, ha engedjük, hogy a te véred megtisztítson, akkor fehérebb lehet a lelkünk, mint a hó. Erre vágyunk, Úr Jézus, hogy te tisztítsd meg a mi gondolatainkat, a mi lelkiismeretünket, a mi szívünket. Azért könyörgünk, hogy te adj nekünk bűnlátást, őszinte bűnbánatot, és add, hogy a bűnt elhagyni is el tudjuk, hogy csak téged kövessünk. Úr Jézus, azért könyörgünk, hogy te csendesítsd le a mi szívünket. Te látod, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel, milyen gondolatokkal, milyen kérdésekkel, kétségekkel jöttünk ide. Te adj választ nekünk, kérünk, te ragyogj fel előttünk, te légy itt a középpontban. És azért könyörgünk, hogy hadd legyen valóság egyen-egyenként és mindnyájunk életében is, hogy komolyan vesszük a te országodat, komolyan imádkozunk azért, hogy a te országod megvalósuljon, nem csak úgy általában a körülöttünk lévő teremtett világban, hanem személyesen a mi életünkben is. Hogy a te királyi uralmad érvényre jusson a gondolataink, a szavaink, a tetteink, az egész életünk felett. Szeretnénk, Úr Jézus, egyen-egyenként és közösségként is téged királlyá koronázni. Így kérünk, hogy te áld meg a mi Isten tiszteletünket, hadd legyen az neked kedves, hadd legyen az egész életünk Isten tiszteletté, és áld meg, kérünk, a te szent lelkeddel az ige szólóját, és bennünket is, akik hallgatjuk azt. Te végezd el a mi szívünkben, Atyánk Istenünk, a megváltoztató munkát, hogy a te fiad, ami megváltunk, megváltoztathasson bennünket. Az ő nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található Máté evangéliumában, a 6. fejezet 10. versében a következőképpen: jöjjön el a te országod. Talán már mondtam, hogy nagyon kedves emlék a számomra az, amire engem a szüleim gyerekkoromban először megtanítottak, amire visszaemlékszem. Ezt minden nap gyakoroltatták velem, hogy engem hogy hívnak, hol lakom, és a mi atyánk. Ez a három volt az első, amit meg kellett tanulni. Hogyha elkeverednék valahol, akkor meg tudjam mondani, hogy ki fia borja vagyok, meg hogy hova kellene visszapostázni, meg hogy meg tudjam szólítani azt, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, és engem is, aki létrehozott, megalkotott. És nyilván, mivel első emlékeim között van ez az úri imádság, sokat gondolkodtam rajta gyerekként, amikor még a magukkal, a fogalmakkal sem voltam igazán tisztában, hogy mit jelent az például, hogy ország. Még csak úgy sejtettem. Mesékből inkább a királyság volt jobban megfogható a számomra, és hogy jöjjön el a te országod, ez vajon milyen lesz? Valami olyasminek képzeltem, hogy majd leszáll a mennyből, majd úgy befedi ezt az egész földi világot. Az biztos volt, hogy valami nagyon jó, hogy valami csodálatos. Valami olyasmit gondoltam, hogy biztosan nem kell majd járni dolgozni a szüleimnek, valami szép zöld környezet lesz, és szeretet, barátság, békesség lesz úrrá. Látjuk, hogy ez egy ilyen gyerekes elgondolás, de ugyanakkor olyan nagyon távol mégsem áll a valóságtól. Nézzük meg, hogy mi is az Isten országa. Jézus ezzel kezdte a szolgálatát, itt ebben a földi világban, hogy hirdette, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Érezzük ebben a felszólításban, hogy ez egy határt jelent. Azt jelenti, hogy elközelített a mennyek országa, tehát közel van, már nincs messze. Nem úgy kell ránézni, hogy majd egyszer valamikor, hanem közel van. És ugyanakkor ebben a nagyon rövid és nagyon tömör mondatban az is benne rejtezik, hogy van feltétele az ide való bejutásnak, hogy én ott polgárjogot nyerjek. Az nem automatikus, nem magától értetődő. Mégpedig a feltétel az, hogy térjetek meg. A megtérés pedig a gondolkodás megváltoztatása a görög eredeti szerint, hát amit igyekszünk minden január 1-én megvalósítani. Mostantól másképp lesz. Mostantól, januártól lefogyok, vagy megtanulok egy nyelvet, vagy ehhez hasonló, sok-sok fogadalmat teszünk, de ez nem erről szól, amit Jézus mond. Térjetek meg, az nem azt jelenti, hogy határozzátok el, és akkor jól szorítsátok össze a fogatokat, hogy mostantól befejezitek a káromkodást, a paráznaságot, az istentelen életet, és akkor mostantól az Istennek éltek, hanem azt jelenti, hogy Jézus Krisztust fogadjátok be a szívetekbe. Megtérés az azt jelenti, hogy tudom, hogy bűnös vagyok, és tudom, hogy képtelen vagyok arra, hogy én ezen változtassak, de azt is tudom, hogy Isten annyira szeret, hogy az ő fiát adta értem, Jézus Krisztust, és hogy ő azért jött, hogy elvegye a bűneimet, és ő képessé tesz arra, hogy legalább megtagadjam, vagy akarjam elkerülni a bűnt, hogy várjam őt vissza egy szent életre, ő képessé tud tenni. És így kezdődik el a gondolkodás megváltoztatása, hogy az válik egyetlen célommá, hogy az én Uramnak a kedvében próbáljak járni, aki engem annyira szeretett, hogy az életét adta értem. És akkor így a földi élet egy felkészülés erre a mennyek országára, aminek majd egykor valóban a polgára leszek. Bostonban egy nagy épületet emeltek, amelyben mintegy 8000 ember fért el, és mindezt azért hozták létre, hogy Moody, a nagy igehirdető, abban prédikáljon. Egy hónapon át az Isten tiszteleteken az épület mindig megtelt. Az utolsó összejövetelen azonban már egy órával az Isten tisztelet előtt be kellett zárni az ajtókat, és azt mondani, hogy nem fér be több ember. Nincs senki másnak hely. Teljesen tele van a helyiség, és ennyien lehetnek csak az Isten tiszteleten. Bezárták az összes ajtót, egy hátsó bejáratot nyitva hagytak, ma így mondanánk a technikai személyzetnek, esetleg munkások tudjanak kibejárni rajta, és egyébként pedig ehhez a hátsó ajtóhoz rendőr sorfalat is rendeltek, hogy szó szerint távol tartsák a még bentre vágyakozó embereket, mert tényleg nem volt hely. És hát keményen is felléptek sokszor a rendőrök, úgyhogy amikor jöttek, voltak, akiket így félrelöktek, eltoltak, és egy alkalommal jött egy férfi, aki nagyon szépen volt, elegánsan felöltözve, látszott, hogy ez egy különleges, ez egy úriember, és ő is szeretett volna bemenni. Hát őt a rendőrök nem lökték félre, hanem megkérték, hogy menjen odébb, mert nem lehet bejönni, nincsen hely. És akkor azt mondta ez a férfi, hogy de értsék meg, én rengeteget utaztam, borzasztó sokat, fél napot töltök csak itt a városban, azért jöttem csak, hogy hallgassam Moodyt. És mondták, hogy sajnáljuk, megtelt. Akkor benyúlt a belső zsebbe, elővette a névjegykártyáját, átadta, és kiderült, hogy ő New England állam kormányzója. A rendőrök pedig még nagyobb tisztelettel azt mondták, hogy sajnos nincsen hely. Nem lehet bemenni, értse meg. És akkor jött egy elég kócos, bozontos szakálló, hát egyáltalán nem elegáns ember, aki szintén szeretett volna bemenni. Vele már megint nem bántak kesztyűs kézzel. A rendőrök odéblökték, hogy menjen el innen. És akkor azt mondta csak a rendőröknek, hogy menjenek be, és mondják azt az ige hirdetőnek, hogy a George akar bemenni a testvére. És akkor az egyik rendőr bement, elmondta ezt Moodynak, és akkor azt mondták, hogy maga bejöhet. És valóban nem volt hely. És akkor azt mondta Moody, hogy ide üljél az én helyemre. Az emelvényre. Az egyetlen helyre, ami még üres volt. És testvérek, így lesz majd az utolsó napon, amikor lehet, hogy majd jönnek a föld királyai, vagy nagy és nemes emberek, akik azt mondják, hogy mi szeretnénk oda bemenni, de Isten legkisebb gyermekei léphetnek majd be. Mert azt fogják mondani majd a mi úrunknak, hogy a testvéred vár odakint, és ő akar belépni. És Jézus azt fogja mondani, hogy nekik van hely, nekik el van készítve a hely. Egyébként megtelt. Jöjjön el a te országod. Ebben a kérésben benne van az, hogy jöjjön el az ítélet, hogy jöjjön vissza az Úr Jézus, vegye át az uralmat, és legyünk örökké a mennyben. De vajon tényleg várjuk ezt? Őszintén várjuk? Készen állunk rá, amiről Jézus így beszél Máté evangélium a 24. részében? És akkor feltűnik az ember fiának a jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsona szóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Mi tényleg várjuk ezt? Vagy inkább úgy vagyunk vele, mint az az idős néni, akit sok évvel ezelőtt gyakran látogattam, és aki mindig arról panaszkodott, hogy úgy szeretne már meghalni, minek élő már, miért nem veszi már őt magához Isten, és amikor egyszer egy éjszaka kórházba vitték, és elmentem meglátogatni, és meglátott, akkor átölelte a nyakam, és kétségbe esve kérdezte, hogy most mi lesz, tiszteletes úr? Mert megérintette a halál szele, és abban a pillanatban kétségbe esett. Most mi lesz? Hogy meg kell állni az Isten előtt? Most mi lesz? Mert kérjük bár, hogy jöjjön el Isten országa, de lehet, hogy meglepődnénk, ha hirtelen most megjelenne. Mert azt mondanánk, hogy nem állunk készen. Úgy lennénk, lehet, mintha korán reggel valaki ránk veri az ajtót, és ott vagyunk pizsamában. Közben kint hideg van, és még hogyha a püspökön, vagy a miniszterelnök, vagy valami nagy ember, akkor még ráadásul meg is szégyenülünk előtte, hogy mi így kellene, hogy fogadjuk őt. Rendetlenségben a ház, és így tovább. Szóval készen vagyunk-e, hogyha Jézus megjelenik, akkor azt mondjuk, hogy ó, de jó Uram, hogy itt vagy. Vagy csak elmondjuk, hogy jöjjön el a te országod. Ugyanakkor van egy másik jelentése is ennek a kérésnek, mégpedig az, hogy kérjük, hogy Isten uralma valósuljon meg itt már a földi életben. Talán emlékszünk rá, hogy kb. 10 éve, vagy egy kicsit több, egy azóta már elenyészett, ha jól tudom, meg is szűnt politikai párt a választásokra úgy készült, hogy az óriás plakátjaikon azt hirdették, az volt a szlogen, hogy jöjjön el az én országom. Jöjjön el az én országom. Hát talán nem is baj, hogy egy ilyen politikai formáció enyészhetté vált, mert aki ebből a legszentebb imádságból is gunytűz, vagy legalábbis politikai célokra használja, az nem baj, hogyha már nem létezik. Másrészt pedig láthatjuk ebből is, hogy mekkora önzőségre próbál nevelni, formálni a gondolkozást. Az én országom az azt jelenti, hogy ott én vagyok a király. Én vagyok az uralkodó. Legyen meg az én akaratom. Gondoljunk bele, hogy az mit jelentene. Azt csinálok, amit akarok. Egyébként ettől függetlenül is úgy tűnik, hogy e felé haladunk. Az individuum, a személy, én magam, én számítok. Hogy mi van a másikkal, az csak addig érdekel, amíg érdekem fűződik hozzá, vagy amíg nem árt nekem. Nyilván ostobaság volt ez a cím, ez a szlogen, jöjjön el az én országom. Talán még ha azt mondták volna, hogy jöjjön el a mi országunk. A mi számunkra akkor is sértő, de mégis az mást jelent. Az azt jelenti, hogy közösségben gondolkodunk. Legalább Magyarországban gondolkodunk. Vagy abban a többségben, aki egy irányba szeretne menni. Hát valóban sokan vannak, akik másképpen képzelik el az ideális országot, de olyan nem lesz ez biztos, ami mindenkinek jó lesz, aki teljesen egyetért is elégedett a fennálló renddel. És hát a demokráciának éppen ez a lényege, hogy választunk, a többségnek az akarata megvalósul, és ha ez mégsem tetsző, akkor a következő választásokon leváltjuk őket, keresünk másik politikai erőt, másik irányt. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy nem csak hazánkban, hanem egyre inkább Európa szerte az emberek bizonytalanságban vannak, és úgy vannak, hogy nem is tudjuk, kire kellene szavazni. Ha változtatni kellene, de mire változtassunk? Olyan kusza, olyan rendetlen minden, olyan nehezen átlátható. Nem is igazán tudjuk, hogy melyik párt mit szeretne. Hát valóban lehetünk akár ilyen pesszimisták is. De az az érdekes, hogy a Bibliában nem olvasunk semmit az aktuális politikai helyzetről. Jézus sosem beszélt ezekről, nem foglalkozott vele. Pál apostol, aki a legnagyobb keresztény üldözés Néró idején is élt és szolgált, ő sem írt semmit erről. Sőt, azt mondja, hogy Istentől való hatalom az, akinek engedelmességgel tartozunk. Egészen addig, amíg Isten akaratával szembe nem megy. Ugyanis éppen az a lényeg, hogy nekünk nem a jelenlegi világgal kell foglalkozni, hanem az Isten országával, ami ettől teljesen függetlenül létezik. Mert az Isten országa mindenütt jelen van. Jelen tud lenni a demokráciában, a diktatúrában, a királyságban, a monarchiában, mindenütt. A törzsi berendezkedésben. Az teljesen független attól, hogy egy társadalom hogy működik. Az Isten országa ettől függetlenül tud és kell, hogy létezzen. Valahogy úgy, mint ahogy azt gyerekként elképzeltem. Persze dolgozni kell az Isten országa tagjainak is, de közöttük valóban szeretet, békesség, boldogság és öröm van. Ahogyan Pál mondja a római levél 14. részében, az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. A mi atyánknak ebben a kérésében azért könyörgünk, hogy közénk jöjjön el az Isten országa, hiszen Jézus is azt mondja, azt sem mondhatják, hogy íme itt van, vagy íme ott van, mert Isten országa közöttetek van. Hát nem erre vágyunk mindnyájan. Nem ezt szeretnénk, boldogan élni egymással, szeretni a másikat, segíteni a másik emberen, és így tovább. Dehogy nem. Mi mindnyájan ezt szeretnénk. Akkor mégis mi hiányzik? Miért nem történik meg, vagy miért nem olyan erővel történik, ahogyan azt szeretnénk? Mi lehet ennek az akadálya? Isten országa azt jelenti, hogy először az egyes embereknek az életében válik úrrá Jézus Krisztus. A jöjjön el a te országod azt jelenti, hogy előbb az én életemnek legyél ura Istenem. Neked akarok csak engedelmeskedni, ez az egyetlen célom. Jöjjön el a te országod az én életemben. Legyél te az én vezérem, útmutatom, és én követlek téged. Aztán benne van a kérésben, hogy mások életében is érkezzen el az Isten országa, azaz az Úrnak engedelmeskedjenek. És az ilyen emberek hamar egymásra találnak, és ezeknek az embereknek a közössége, az összessége, a gyülekezet, és ott közöttük már is megvalósul az Isten országa. Mert lehet, hogy egészen más a gyülekezet tagjainak például a érdeklődési körük, az időbeosztásuk, a műveltségük, de mindnyájan az Urat követik, neki engedelmeskednek, járnak templomba, keresztény közösségi alkalmakra, szeretik, segítik egymást, idővel a templomon kívül is összejárnak, és egy minden külső kötöttségektől mentes közösségi életet élnek, melynek középpontjában maga Isten áll. Így kezd el Isten országa eljönni közénk, az emberek közé. Előbb csak egy ember tér meg. előbb csak egy embernek lesz az életében Krisztus úrrá. Aztán az ő hatására, az ő életét például véve mások is elkezdik ezt a Krisztust keresni. Aztán a család megtér, és néhány ilyen családnak a közössége adja a gyülekezetet. Éppen úgy, mint ahogy Jézus erről beszél a példázatban, a mustármagról szóló példázatában. Amikor az asszonyok eltesznek egy üveg uborkát, és tesznek bele, szórnak bele egy kis mustármagot, az ízesítés végett, megveszik a boltban az acskóval, hogyha abból kipereg 5-6-8 szem, észre se veszik. Nem hajolnak le, hogy felszedjék, majd összeseperjük a többivel együtt, mert jelentéktelen, mert semmi, kifejezhetetlen, anyagilag is, meg minden szempontból, annyira mindegy, hogy 6-7 szem hova esik. És ugyanilyen jelentéktelen, ilyen semmiből indul a hívő élet, az annak tűnik, és ahogyan a mustármag egy év alatt 3-4 méteresre meg tud nőni, növényé, ugyanígy az Isten országa is ki tud teljesedni egy emberen, aztán kettőn, és így tovább, egyre jobban. Jöjjön el a te országod! Nagyrozvágyon, az egyik karácsonyra készülve, advent idején megnéztünk egy filmet. Az a különlegesség ennek a filmnek, hogy egyáltalán nem keresztény film, hanem egy kifejezetten romantikus film. De a szó legnemesebb értelmében véve romantikus. Tehát nem az, amit ma annak neveznek, hogy ilyen ocsmányságokkal teli. Ez kifejezetten egy szép, nemes lelkű romantikus film. És meg is mondom a címét, Karácsonyi üdvözlet. De számomra ebben a filmben a romantika az egy marginális szál, egy marginális vonás. A főszereplők szerelmének szép és tiszta kibontakozásán túl sokkal többet jelentett az, hogy az a család és az a gyülekezet, ami körül zajlanak az események, azokban ott van végig jelen Isten. Szinte alig mondják ki Isten nevét, nem is tudom, hogy ki mondják-e benne. De az ember nézi ezt a filmet, és végig azt érzi, hogy minden mögött ott van az Úr. A fő vonalat az adta, hogy a háttérben végig ott van a személyes és közösségi keresztény élet. A család számára természetes, a szó legszorosabb értelmében természetes, a templomba járás nem kötelesség vagy muszáj, természetes a hétköznapokban a hallott igehirdetés és istentisztelet megbeszélése, és ugyanakkor ez mégsem egy szenteskedő élet, hanem olykor ezek az emberek ugratták egymást, de sosem bántóan, hanem szeretettel, természetes volt a gyülekezeten belüli szeretetszolgálat, csomagokat állítottak össze a rászorulóknak, leveleket írtak a külföldön, szolgálatot teljesítő katonáknak, és így tovább. Boldog, teljes életet éltek, keresztény hívő életet, és ebben a hívő életben helye van a gyerekeknek, a pénznek, a szerelemnek, de mindennek Isten jelenlétében, Isten uralma alatt, és éppen ezért ebből következően boldogam. Én azt gondolom, hogy valami ilyesmi volt az ősgyülekezet élete is. És ezt akarja nekünk adni az Úr is. Ez kellene, és erre törekszünk, ezt megélni a mi gyülekezetünkben például. Együtt lenni, beszélgetni, akár tréfálkozni, dolgozni, szolgálni, segíteni, imádkozni, imádni az Urat. Tegnap is, amikor itt voltak a férfiak elgórni a habat, hogy mi most ilyen szép, száraz úton jöhessünk fel ide a templomhoz, biztosan viccelődtek egymással. De jó volt együtt lenni. Jó volt ez a közösség, az együtt végzett munka. És milyen jó, amikor együtt kirándulunk, amikor közösen étkezünk, és vég nélkül lehetne még sorolni, hogy mi mindent tudunk együtt, de az Isten jelenlétében cselekedni. És ha mindez valóra válik, akkor a kívülállók is azt mondják, hogy ez egy olyan hely, ahol ott van az Isten országa. Ez egy olyan közösség, ahol jelen van az Isten országa. Kérjük kitartóan az Urat, jöjjön el a te országod. Jöjjön el a te országod az én életemben, légy annak Ura, és jöjjön el a te országod a mi gyülekezetünkben, és egyre tovább, egyre nagyobb körökben. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked a te földi életedért. Köszönjük, Urunk, hogy példát adtál elénk. Az igazi, a normális, a te általad elgondolt emberi életre. Látjuk azt, hogy amikor itt éltél és itt szolgáltál ebben a világban, akkor nagyon sok ember igyekezett körülötted lenni, veled lenni, a te közeledben lenni, mert azt tapasztalták, hogy ahol te vagy, ott van az Isten országa is. Békességet, szeretetet árasztottál akkor is, amikor határozottan szóltál, amikor feddettél, és ugyanezt érezték azok is, akik vigasztalást, akik békességet nyertek. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy segíts bennünket abban, hogy a mi életünk is hasonlóvá lehessen. Hogy ne feszültség, ne az idegeskedés, ne rossz dolgok, rossz hangulat áradjon belőlünk, hanem azt érezhessék meg rajtunk keresztül, hogy jó mellettünk lenni, mert valami több árad belőlünk. Nem csak emberi szeretet vagy emberi érzések, hanem tőled való szeretet és kegyelem. Imádkozunk hozzád, Urunk, segíts ugyanebben a mi gyülekezetünkben, hogy megvalósulhasson. Szeretnénk minél inkább, ha ez kiteljesedne, hogyha arról lennénk nevezetesek, híresek, hogy itt egyre inkább tapasztalható a te jelenléted. Egyre inkább átélhető, hogy itt van közöttünk az Isten országa. Urunk, adj ilyen testvéri viszonyt, testvéri szeretetet egymás iránt. Add, hogy így tudjunk a másikhoz közeledni, akivel talán ritkán beszélgetünk, pedig itt vagyunk egymás mellett a templomban, és add, Urunk, hogy így tölthessük be mindazt, amit elrendeltél és elgondoltál a mi életünkről. Imádkozunk azokért is, Urunk, akik azért nincsenek most közöttünk, mert a jeges, a téli viszonyok miatt nem mertek, nem tudtak elindulni ide erre az Isten tiszteletre. Áld meg, Urunk, otthoni közösségüket veled, és hadd legyen áldásos számukra ez a vasárnap úgy is, hogy nem itt ebben a templomban, hanem a saját házukban, amely templommá lett a te jelenléted által dicsőítenek téged. Imádkozunk azokért is, akik betegségük miatt nincsenek közöttünk. Gyógyítsd azokat, akik kórházi betegágyon, vagy akik otthoni betegségükben szenvednek. A te kezedbe ajánljuk őket, Urunk. Tudjuk, hisszük, hogy van hatalmad meggyógyítani őket. Imádkozunk azokért, akik betegeket ápolnak, akik hosszú napok, talán hetek vagy hónapok óta vérrasztanak, kínlódnak, küzdenek, szolgálnak beteg, nyomorúságban lévő emberek mellett. Erősítsd meg őket ezekben a nehéz időkben. És imádkozunk, Urunk, azokért is, akiknek az életében a gyász valakinek az elmeneteleből a világból jelenti a legnagyobb fájdalmat most. Légy hozzájuk is irgalmas, és te töröld le az ő könnyeiket. És imádkozunk azért a testvérért, aki nagyon messzi távol van tőlünk, de sokat szolgál ebben az órában, és minden bizonnyal Keszi Krisztinát az ő változó helyzetében. Áld meg, Urunk, és te tartsd meg őt továbbra is, ahogyan eddig te voltál az ő megtartója, őriző pásztora. Így könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, a mi hazánkért, hadd teljesedjen ki a te országod közöttünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Keszi Krisztina életéről szeretnék néhány dolgot ismertetni. Egy olyan hírlevélből olvasok fel, amelyik már néhány hónapos, de nem olyan régen került fel a honlapunkra, és nagyon tanulságos, egy kicsit más módon nyerünk betekintést az ő életébe. Érdemes erre rászánnunk néhány percet. Hazaérkezésem után két nappal tűzütött ki Miskolcon, abban a bérházban, ahol lakom. A tűz 5-6 perc alatt 3 bérházra terjedt át, leégett a tető, a gerendázat és a kémény is leszakadt. Isten védő kegyelméből a tűz a mellettem levő lépcsőháznál megállt, és nem terjedt tovább. A lakók egy része még visszaindulásomkor sem tudott visszaköltözni. Mivel a ház már több mint 30 éves, szükségessé vált a felújítás, amely most el is kezdődött. 2 év múlva következik a folytatás. Istennek hála, a mester azonnal jött dolgozni a munkafelmérés után, így mostanra a tervezett munkát sikerült májusban befejezni. Sor került a szokásos egészségügyi ellenőrzésemre is. A korábbi vízhordás miatt megviselt gerincemnek nagyon jót tett a fizikobalneoterápia. Az egyik kedves lelki testvérem újra készségesen segített, így megoldódott a fogászati kezelésem is, soron kívüli ellátással. Itt bizony 2500 kilométert kellene utaznom a fogászati kezelés miatt, ha olyan helyre szeretnék menni, ahol valószínűleg nem kapok gyógyíthatatlan fertőzést. Örültem, hogyha egy kicsit rohanva is, de egy-egy napra meglátogathattam a szeretteimet. Ezúton is köszönöm mindenkinek, hogy évek óta hűségesen szívükön viselik a szolgálatomat imádságban, anyagi áldozatvállalással és sokféle egyéb módon. Akik eljöttek a júliusi missziói találkozóra, most másfajta beszámolót hallhattak, egy kicsit a kulisszák mögé tekintve azokról a harcokról, kihívásokról, amelyeket föl kell vállalni, ha valaki az örömhírt szeretné továbbadni. És természetesen vannak olyan harcok, amelyek nem jelennek meg az újságban, amelyekről nem készül kép, amelyek csak Isten szeme, szíve előtt zajlanak. A lemondásért, áldozatvállalásért Isten gazdagon kárpótol minden keresztjént, bárhol szolgálják is őt. A kincs, az ajándék Jézus Krisztus maga, az ő egyre mélyebb megismerése, a vele való egyre szorosabb kapcsolat. A keskeny út kincse az Úr Jézus, akinek adatott minden hatalom. Vagyis ő neki semmi sem lehetetlen. Neki minden lehetséges, és ő megígérte, hogy minden napon velünk van. Örültem, hogy találkozhattam a missziói napon az utánam jövő nemzedékkel is, akiket az Úr már készít a misszióba. Ebből is látszik, hogy a misszió a lélekmentés valóban Isten szívügye. Itt Zambiában a választások közben lezajlottak. A korábbi elnök maradt hivatalában, és folytatja szolgálatát, aki az előző elnök halála miatt 2 évig volt ebben a pozícióban. Zambia keresztjén és békés népnek vallja magát, erre büszkék is és értéknek tekintik. Az elnök választás is csendesen, békésen történt, annak ellenére, hogy a győztes csak minimális előnnyel győzte le a vetélytársát, és valójában a verseny kettejük között dőlt el, a többi 6 párt pedig alig kapott szavazatot. A szokásos szlogent is sokat lehetett hallani, egy Zambia, egy nép. 72 törzs él itt ugyanis, ebből 7 nagyobb, befolyásosabb. A választást megnyert elnök 1 évvel ezelőtt megtért, újjászületett. Szeretné, ha Zambia nem csak névlegesen lenne keresztény, hanem minél több újjászületett, új életet nyert ember élne az országban. A mögöttem levő években megtanultam, hogy ha teszek valamit, az Úrnak végezzem. Ne várjak sem hálát, sem köszönetet. Az itt élőknek ugyanis nem szokásuk, hogy megköszönjenek bármit is. Annál inkább meglepődtem, hogy megérkezésemkor többen nem csak üdvözöltek, hanem megköszönték azt, hogy visszajöttem Zambiába. Annak különösen is örültem, hogy olyan is volt, aki Istennek volt hálás, és neki köszönte meg azt, hogy visszajöttem. A hatalmas Isten, aki atyaként is szeret bennünket, tudja, mikor, milyen kis bátorításokra van szükségünk. És most a jelenlegi helyzetéről még néhány gondolatot. Keszi Krisztina zambiai szolgálatában is egy fontos változás következik be. Krisztina kintléte óta egyrészt a Mungvi klinikán végzett orvosi munkát, másrészt a helyi és a környékbeli falvak gyermekei között is széleskörű szolgálatot épített ki, gyermekeknek szóló anyagok elkészítésével, csendesetek szervezésével, munkatársak képzésével. Mára már mindkét szolgálat teljes embert követel, ami komoly leterheltséget jelent a számára. Az elmúlt években folyamatosan kerestük erre a megoldást. Az elmúlt hónapokban több változás is kialakult. Egyrészt a zambiai állam egy új kórházat épít a közelben, ami várhatóan átformálja a környék egészségügyi ellátórendszerét. Másrészt a Nemzetközi Libenceli Misszió vezetőségében megszületett az az elhatározás, hogy világszerte végzett missziónkban olyan területekre fókuszáljunk, amelyeket a misszió egyértelműen küldetésének tart. A kifejezetten orvos egészségügyi munka nem tartozik ebbe, mert ez egyre komolyabb szakmai felkészülést igényel, és ezt a misszió nem tudja felelősen felvállalni. A misszió németországi ága, amely eddig az évi komoly anyagi támogatással segítette a Mungvi klinikát, úgy döntött, a jövőben más lelki szolgálatokra fordítja erőforrásait. Mivel mi is évek óta gondolkoztunk azon, hogyan lehetne Krisztina fizikai leterheltségén segíteni, és felszabadítani őt a lelki munkára, úgy tűnt, ennek eljött most az ideje. Ennek megfelelően Krisztinával egyetértésben Az a döntés született, hogy december végén befejezi orvosi munkáját a Munkvi klinikán. Ez azt jelenti, hogy jövőre megváltozik szolgálati fókusza és lakhelye is. Szeretne falura költözni és az ottani emberek között lelki munkát végezni. Jelenleg folyik az új lakóhely keresése, amiben kérjük a testvérek imádságát, hogy megtaláljuk az Istentől elkészített otthont számára. Ugyanakkor számítunk a testvérek további anyagi áldozatvállalására is, mert a lakhelyváltásnak várhatóan komoly anyagi vonzatai is lesznek. Egy vidéki háznál a kerítés, vízellátás nem természetes, valószínűleg a felújítással együtt ezek is megoldandó feladatok közé tartoznak majd, akárcsak a kapcsolattartási rendszer, mint a telefon és internet kiépítése. Így tehát viseljük valóban szívünkön Keszi Krisztinának a szolgálatát, és jó, hogyha imádságunkban is megjelenik, hogyha Isten elé tudjuk vinni őt is, aki fizikálisan távol, de lélekben közel van hozzánk, és ha valaki majd esetleg anyagilag is szeretné támogatni, akkor azt jelezze felénk, és biztosítunk erre lehetőséget.